Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai napra kézben külpolitikáról fogunk beszélgetni. Külpolitikáról, amelyről ma már nem lehet leválasztani a koronavírus járványt. Külpolitikáról, amely nem elválasztható Amerikától, amelyet Közel-Keleten hangsúlyosan meghatároz Izrael. De arról is beszélgetni fogunk, hogy van-e ereje beleszólni az események folyamatába az Európai Uniónak. Dr. Robert Castle, izraeli biztonságpolitikai szakértő a vendégem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Jeruzsálemben!
Viszonylag ritkán foglalkozunk mi erdélyiek külpolitikával, sokan legyintenek is, túl távol van tőlünk Amerika, Irán, Szíria, Izrael, Kína, Oroszország és még sorolhatnám, pedig tele van konfliktusokkal a föld. Beazonosítható az, hogy melyik az a külpolitikai esemény, ami a leginkább kihat a mi életünkre, ami alatt Székelyföldet és tetszik, nem tetszik, Romániát értem.
Én azt hiszem, hogy ha van egy esemény, ami az utóbbi 10 évben történt, és ami egyformán hatott a föld összes lakosára, akkor ez a Covid-krízis. Ez egy olyan válság tulajdonképpen, amelyik a földgolyó másik oldalán kezdődött, és nagyon hamar drámaian befolyásolta az életünket, ugye Közel-Keleten, mint Közép-Európában. Tehát szerintem ez az esemény, ami tudatosította bennünk azt, hogy a geopolitika visszatért.
A konfliktus zónákról beszélünk, a geopolitikai Csernobilokról?
Hát ha a geopolitikai Csernobilokról beszélünk, én azt hiszem, hogy ha évtizedeken át abban az érzésben éltünk, hogy a létünket egyetlen egy dolog fenyegeti, egy esetleges világháború a két szuperhatalom között, akkor nagyon hamar azt látjuk, hogy egyre több, kisebb és sokkal kevésbé stabil hatalom szerez be olyan tömegpusztító fegyvereket, legyenek azok atomfegyverek vagy biológiai fegyverek, amikkel képesek a nap élet szintén befolyásolni az európai embernek a létét, vagy a lét biztonságát. Tehát ameddig egy kétpólusú világban a két nagyhatalom, a két szuperhatalom elrepentette egymást, és egyfajta stabilitást jött létre, a kérdés az, hogy hogyan leszünk képesek nem két labdát tartani a levegőben, két labdával zsongolni, hanem hárommal, négyel, öttel, hattal, héttel is így tovább. Tehát azt hiszem, hogy ezek a dolgok azok, amik a közeljövőben befolyásolni fogják a magánembernek a biztonságtudatát, a biztonság érzetét Európában.
Olvastam önnel egy interjút a Portfolio.hu portálon, egy tavalyi beszélgetés, amiben ön azt mondja, hogy vége a globalizmusnak és az évszázad konfliktusai, országok szétszakításáról fognak szólni.
Én úgy gondolom, hogy először is különbséget kell tenni két fogalom között. Van ugyebár a globalizmus, és van a globalizáció. Ez kb. Olyan, mint mikor a jobb bornak a szeretetét összehasonlítjuk az alkoholizmussal. Oké, ez egy kicsit humorizálva. Én nem azt mondtam, hogy a globalizációnak van vége, én azt mondtam, hogy a globalizmusnak van vége. Én azt hiszem, hogy a Covid-krízisnek az egyik következménye az, hogy ráébredtünk arra, hogy tulajdonképpen, mikor egy igazi válsághelyzet van, akkor csak az országokon belül számíthatunk egymásra. A működési egység, amit többé-kevésbé képes működni, az a nemzetállam. Láttuk, hogy mennyire cselekvésképtelen és mennyire tanácstalan tulajdonképpen a WHO, a világegészségügyi szervezet mennyire ellentmondásos politikát folytatnak. Láttuk az Európai Uniónak az impotenciáját a válsággal szembe, és ez arra következésre vezet minket, hogy az a fogalmi rendszer, ami egy világállami vagy egy világállam felé tartó elképzelésen alapul, ez homokra van építve, ennek nincs semmilyen gyakorlati lehetőség ennek a megvalósulásának. Ahogy azt egyszer Mersheimer mondta, a realista politika egyik elemzője mondta, hogy az államok szintén, amikor valaki fölhívja az 112-t vagy a 911-et Amerikában, a rendőrségnek a telefonszámát, akkor senki nem válaszol. És ezt láttuk, hogy a Covid-krízis idején gyakorlatilag senki nem válaszolt. Ezért gondolom úgy, hogy a globalizmus, mint ideológia meghalt.
Mire tanított meg minket a Covid-krízis, ha már itt tartunk?
Szerintem arra tanított meg minket, hogy csak magunkra számíthatunk, és senki másra. Minden állam csak saját magára számíthat. Tehát ami van, amilyen lehetőségek vannak, amilyen infrastruktúrákat sikerült kifejleszteni, az el a rendelkezésünkre. És ezek az elképzelések, hogy majd jön valaki, lehet az Európai Unió, vagy az ENSZ, vagy ezek a hangzatos címek, amikben egy egész az európai elitek egyfajta vallásává váltak, ezek teljesen cselekvésképtelenek, és teljesen irrelevánsak. Láttuk például Olaszország segélykérését, Németország felé szükségünk van orvosi személyzetre, szükségünk van maszkokra, szükségünk van a legminimálisabb dolgokra, és Németország megtagadta ezt a válság első időszakában Olaszországtól, ezáltal tulajdonképpen ez egy guntusztak az egész európai gondolatból. Ha egy ilyen relatíve menedzselhető válság idején nem vagyunk képesek segíteni egymáson, mint európai államok, akkor nyilvánvaló, hogyha Isten mentsen egy orosz támadás, vagy valamilyen más hasonló fenyegetés, akkor nyilvánvaló, hogy mindenki csak a saját érdekét fogja nézni, és nem számíthatunk senkire tulajdonképpen.
Szeretném, hogyha beszélgetnénk majd a háborús fenyegetésekről is, de maradjunk még a megfoghatatlan, a láthatatlan vírus által intézett támadásról. Itt Romániában, Erdélyben Izraelt mintaállamként állítják be, mint a koronavírus járvány kezelését nagyon-nagyon jól végző államot. Onnan is ez látszik?
Én azt hiszem, hogy ami jó dolog a válságok, vagy általában a válságok épp úgy emberekből, mint államokból kihozzák az ígyüket, a pszichéjüknek a legalapját, és ez szerint cselekszenek. Voltak országok, akik a reményt különféle nemzetközi szervezeteknek a segítségében látták. Izrael pedig úgy állt hozzá ehhez a válsághoz, mint egy háborúhoz. Vagy nem külkereseket küldtek el beszerezni különböző oltóanyagokat, meg mindent, hanem a külföldi titkosszolgálatoknak az embereit, és ilyen szinten folyt a válság megküldés. Ez, ami a cselekvés szintjét illeti, ami a politikai döntéshozatal szintjét illeti, én nem hiszem, hogy valamivel okosabban vagy ügyesebben jártunk volna el, mint az összes többi állam. Gyakorlatilag mindenki a sötétben tapogatózott, és nem volt egy előre megírt forgatókönyv, ami szerint lehetett volna ezt a válságot menedzselni. És az egyetlen stratégiai áttörését Izraelben abban látom, hogy a miniszterelnök felismerte azt, hogy az egyetlen megoldás az oltások. És sikerült egyfajta együttműködést létrehozni a Pfizer céggel, ami először is a gazdasági szinten sokkal több pénzt ajánlott az oltásokért, mint minden más ország, és ami ezt lehetővé tette az Izraelnek a jelenlegi gazdasági helyzete, és a másik pedig, hogy felajánlotta Izraelt, mint egy platformot, mint egy kísérleti nyulat, mondjuk úgy, hogy itt ki lehet kísérletezni egy zárt rendszerben az oltások hatékonyságát. És akkor az oltások 10 millióit vásárolták meg, az összes lehetséges gyártótól nagyon korán, nagyon hamar. Nem váltak ebben a dologgal. Itt látjuk a kis államoknak a gyors cselekvési előnyét a nagy szervezetekkel szemben. Nem kellett összehívni 50-60 bizottságot, meg különféle bürokratikus sóhivatalokban nyilván jobban hagyni ezeket a döntéseket. A kormány hozott egy döntést, azt a döntést egyből megvalósították. És ezt tette lehetővé az, hogy Izrael a döntési folyamatban gyorsabban cselekedjen, mint a legtöbb ország. Tehát ez volt az egyetlen siker. Minden más télen épp úgy elkövettük az összes hibát, mint az összes többi állam.
Romániában napvilágot látott nemrégiben egy felmérés, ami azt mutatja, hogy a lakosság elégedetlen a kormány járványkezelési intézkedéseivel, legalábbis az abból lehet erre következtetni, hogy a járványkezelési frontvonalban álló politikusoknak, illetve szakembereknek rendkívül csökkent a bizalmi indexe. Említette ön Benjamin Netanyahu miniszterelnököt, a lakosság, az izraeli lakosság büszként kiúszhatja magát, vagy megnyugodhat, mert a miniszterelnök jól kezelte a járványhelyzetet, mégis Izraelben a politikai helyzet nincs rendjén.
Én azt hiszem, hogy a lakosság először is teljesen tisztában van azzal, hogy ezt a válságot a miniszterelnök jól kezelte. Ez nem jelenti azt, hogy a lakosság jó szemmel néz, vagy pozitívan áll hozzá minden más politikai döntéshez, amit az a kormány, vagy az a miniszterelnök, amit az a miniszterelnök hozott. Tehát ez egy összetett kérdés. Egy román elnök egyszer azt mondta, hogy végső soron a felelősség a legfelső szinten áll meg. Tehát mikor jól mennek a dolgok, jól megy a gazdaság, mindenki jól érzi magát, akkor a akkor minden rendben van, akkor a politikust újra meg fogják választani, mikor problémák vannak, talán csak az, hogy esik az eső, az is a fő döntéshozónak a felelősség, és ezt szerint fogják megmérni. Tehát ezt láttuk Amerikában is, mondjuk Trump elnöknek a bukását is, nagyjából ez a Covid-válság okozta, mondhatjuk. Izraelben is kihatott a miniszterelnöknek a népszerűségére. De az, hogy mi az oka a politikai válságnak Izraelben, ez egy összetett kérdés, és ezt érdemes boncolgatni, érdemes mélyebben megérteni, mert ha elolvassuk azokat a magyar nyelvű internet honlapokat, amiket itt Izraelben hoznak létre, igazából nem lehet megérteni belőle a dolgokat. Újra és újra meg vagyunk lett, akik csak ezeket a honlapokat olvassák, azok soha nem fogják gyakorlatilag megérteni az izraeli politikai válság lényegét.
Mondjuk el a hallgatóinknak, akik nincsenek napirenden a külpolitikával, hogy kedély félkor járt le a határidő, Benjamin Netanyahu-nak nem sikerült kormányt alakítania, és ha senki nem lesz képes kormányt alakítani, akkor ismét választásokat kell kiírni Izraelben, immár ötödször, ha jól számolom. Ez mennyiben viseli meg az országot?
Egyrészt ez egy nagyon jó kérdés, és én azt hiszem, hogy ez az elhúzódó politikai válság egyfajta cinizmust kreál, és a hitet alása, a hitet a demokratikus folyamatban és a demokratikus eszközökben, a demokratikus döntéshozatalban. Ez egy elég súlyos probléma, ez egy. A másik dolog az, hogy gazdaságilag az ország nagyon jól funkcionál a politikai válság közepette is. Érdekes, hogy el lehet választani a gazdasági prosperitást a politikai stabilitástól. Izrael, tudom én, hogyha ezelőtt a 80-as években Izrael kb. Olyan szinten volt, mint Görögország, mondjuk, vagy Portugália, vagy valami ilyesmi. Ma az egyfőrelső nemzeti jövedelem Izraelben magasabb, mint Japánban. Tehát körülbelül úgy Franciaország és Németország között van az egyfőrelső nemzeti jövedelem, 41-42 ezer dollár per kopoltyú, nagyon-nagyon magas összeg. És ez a gazdasági erő tette lehetővé többek között azt, hogy ezt a válságot aránylag könnyebben átvészeljük. És ez lehetséges, még a politikai instabilitás körülményei között is. Hogy mi lesz ennek a következménye, az nehéz tudni, de fontos lenne megérteni, hogy hogy alakult ki ez a válság. Ha egy karikatúra formájában szeretném szemlélni az ellenzéknek, ahogy az ellenzék vagy a sajtó leírja a mostani politikai válságot, akkor a válság nagyjából így néz ki. Vannak a jók és a gonoszok. És akkor a gonoszok oldalán vannak a vallásosok, a nacionalisták, azok, akik nem akarnak békét a palesztinokkal, és van egy korrupt miniszterelnök, aki ellen számtalan vádirat van, és eljön majd a nap, mikor a jók győzedelmeskedni fognak a gonoszok fölött, és eljön a te országod, és meg lesz a te akaratod, és akkor minden jó lesz. Oké, tehát nagyjából, ha elolvassuk a progresszív sajtot, akkor ezt a képet látjuk. És ha így van a dolog, akkor nem lehet megérteni ezt, hogy lehet az, hogy a jelenlegi miniszterelnök, ő a leghosszabb ideje regnáló miniszterelnök Izrael története folyamán. Teljesen megdöbbentő, hogy újra és újra mégis megválasztják. És akkor feltevődik a kérdés, hogy tulajdonképpen akkor miről is szóltak ezek a választások? Volt már 4 választás, lesz egy ötödik, miről szólnak ezek a választások? Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez kb. Úgy néz ki, mint egy torta, amiről lelopták a díszeket. Mik a díszek a tortán, amik nincsenek ott, amikről nem szóltak a választások? A választások nem szóltak például a palesztin kérdésről, hogy fogjuk rendezni a dolgokat a palesztinokkal. Miért nem szóltak? Valószínűleg azért, mert az ellenzéknek nincs egy alternatívája, egy alternatív megoldása, vagy pedig nagyjából egyetértenek a kormány jelenlegi válságkezeléssel. A választások nem szóltak az iráni fenyegetésről, az iráni atomfegyverkezésről, mert úgy látszik, hogy ebben sincs valamilyen alternatíva, amit a jelenlegi politika mellé lehetne állítani. Nem szóltak a gazdaságról sem, mert a gazdaság ugye már dübörög, és nem szóltak a koronáról sem, a választásról. Tehát ezeket a díszeket valaki lelopta a tortáról, és ami mellett az a tortának a rétegei. Na már most mik ezek a rétegek? Több réteg van is érdekes, talán, hogyha van egy pár percünk, ezt szeretném kifejteni, hogy miről is szóltak valójában ezek a választások. Meg kell érteni, hogy a politikai ideológián kívül van egy nagyon erős szociológiai aspektusa is a dolgoknak. Épp mint az állatvilágban, van mindig egy alfahím, aki uralja a mezőny. És vannak a bétahímek. Na már most az alfa nem csak puszta erővel uralja a mezőnyt, hanem a politikai ügyességével is. Különben mi történik, a bétahímek összefognak ellene, és megölik az alfahímet. És amit most látunk a választások folyamán, az a béták lázadása az alfa ellen. Olyan, a béták azok olyan politikai vezetők, akik már nem túl fiatalok, és szeretnének ők is leülni a miniszterelnöki székbe, vagy legalábbis egy olyan pozícióba kerülni, ahonnan egy reális lehetőségük lesz arra, hogy ők is egyszer miniszterelnökök lesznek. Na már most, ameddig ez az alfahím uralja a mezőnyt, addig semmi esélyük nincs rá. És ezzel magyarázható az, hogy szövetségre lépnek úgy jobb oldalról, mint bal oldalról a bétahímek, hogy megbuktassák az alfát. Tehát ez az egyik rétege ennek a választásnak, amiről szólnak a választások. A béták lázadása az alfa ellen. A másik alapvető kérdés, amiről a választások szólnak, az jelen van Magyarországon, jelen van Európában, sok helyet, jelen van Amerikában. És a kérdés az, hogy ki az utolsó szó egy demokráciában. Ki az utolsó szó? A választott vezetőké, vagy pedig a nem választott hatalmi gócoké, a bürokráciái, a jogi oligarchiái, a sajtójé, és erről szólnak a választások. És a miniszterelnök tulajdonképpen azt a tábort képviseli, aki úgy gondolja, hogy a nép választott képviselői kell kimondják az utolsó szót, olyanok, hogy 5 perccel ki lehet szavazni a hivatalukból. És nem a jogi oligarchia, az alkotmánybíróság, a permanens bürokrácia, akiket gyakorlatilag nem lehet elmozdítani. Tehát ez a második réteg. Izrael történetében már volt két ilyen oligarchia, amelyik nem választott vezetőkből álló oligarchia, akik uralták a mezőnyt. Volt egy tündöklésük, és volt egy bukásuk, és most jelenleg a harmadik oligarchiának a tündöklését látjuk, ez a jogi oligarchia. Hogy lesz-e bukásuk, vagy nem, az majd elválik. Ez a második réteg. A harmadik réteg az elitek harca. A régi elitek, az régi európai származású elitek harca az egy új feltörekvő elit ellen. A régi oligarchia harca az új feltörekvő elitek ellen, és ez áthidal politikai táborokat is. Nagyon-nagyon érdekes, hogy az európai származású, a régi pénz, a régi elitek mennyire próbálják megőrizni a hatalmukat, annak ellenére, hogy a politikai hatalmat elvesztették. Vannak bizonyos hatalmi gócok, amiket dominálnak, és ezáltal próbálják megőrizni a pozíciójukat. És a legmélyebb réteg a választásoknak, a miről szólnak a választások, és ebből befejezem ezt a hosszú hegyi beszédet, tulajdonképpen az alapvető értékekről van szó, hogy mik lesznek ennek az országnak, ennek a demokráciának az alapvető értékei. Univerzális értékek, kb. Egy ilyen skandináv stílusú jóléti demokrácia, egy Európai Unió, vagy pedig egy vallásos nemzetállamnak az értékei, lojalitás, vallás, hagyományok, ezek ütköző értékek, láttuk ezt Amerikában is, ezt az ütközést, láttuk ezt Angliában is, ugyanez játszódik le most. Tulajdonképpen az alapvető értékek ütközését látjuk ezeken a választásokon.
Az Izrael körüli konfliktusok mennyire hatnak ki a belpolitikára?
Kissinger egyszer azt mondta Izraelről, hogy Izraelnek nincs külpolitikája, csak belpolitikája van. Szerintem inkább rájönik manapság az Egyesült Államokra. Ami Izraelt illeti, én azt hiszem, hogy ezen a szinten is van egy téves elképzelés Izraellel kapcsolatban. Ha azokat a sajtótermékeket olvasjuk, amit az európai ember vagy a nyugati ember elér, elérhetőek számára magyarul, vagy angol nyelven, vagy hasonló nyelven, akkor mindig az érzésünk, hogy az izraeli lakosságnak a 99%-a ilyen kb. Az angliai Labour-re szavazna, és csatlakoznánk holnap az Európai Unióhoz, és tulajdonképpen egy ilyen skandináv stílusú jóléti államot akarunk itt létrehozni, és ez egy óriási tévedés, mi sem lehetne távolabb a valóságtól. Az izraeli elektorátus kb. 80%-a, 70-80%-a stabilan jobboldali hagyományhívő, van egy egész szűk réteg, akik ilyen progresszívnek lehet őket nevezni, mondjuk ezek lennének a Guardian olvasói Angliában, ezek a nyugati típusú progresszívek, és a többiek pedig a kisebbségi, főleg arab pártok. Tehát ez a felosztás, ez egy nagyon vallásos és nagyon konzervatív, nagyon nemzeti állam. A lakosság ezekben az értékekben hisz. És ezek azok a dolgok, amiken amik a legjobban hatnak a külpolitika és a belpolitika kapcsolataira. Izrael számára a legfontosabb dolog per pillanat az iráni fenyegetés, Irán terjeszkedése, Irán imperializmusa a Közel-Keleten, úgy Szíriában, mint Jemen, Jemenben, Irakban, és ez a fajta harapófogó, amit Irán megpróbál Izrael körül létrehozni. Ez egy olyan dolog. Paradox módon a Obama elnöknek az Izrael ellenes politikája és az iráni fenyegetés tették lehetővé azt, hogy tulajdonképpen az arab-izraeli konfliktus megszűnjön. Egyrészt már, ha jól számolom, mert van vagy 8 arab ország, akikkel békeszerződésünk van, ettől felmentünk egy pár év alatt 6-ra, és még egy pár ország van, akikkel folyamatban vannak ezek ez a rendezés, Szaúd-Arábia, a távolabbi országokat tekintve, a távolabbi muszlim országokat tekintve, Indonéziával például alakulnak kapcsolatok. Tehát ez a külső iráni fenyegetés és Amerika eltűnése a Közel-Keletről egymás felé lökte tulajdonképpen Izraelt és az arabokat.
Említette ön Szíriát, az elmúlt 10 évben a Szíriában elkövetett emberi, jogi és nemzetközi humanitárius jogsértések elszámolhatósága kiemelkedően fontos a fenntartható stabilitás és a valódi megbékélés elérésének a központi eleme. Ezt nem én mondom, hanem az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell, aki hangsúlyozta, hogy az Unió továbbra is az elnyomás megszüntetését, a fogvatartottak szabadonbocsátását követeli, és azt, hogy a szíriai rezsim, valamint a szövetségesei érdemben vegyenek részt az ENSZ által támogatott politikai folyamatban. Az Európai Unió tud tenni valamit, mert hogy azt látjuk, hogy a NATO nem.
Az Európai Unióval a probléma az, hogy gyakorlatilag nem létezik, az ENSZ se létezik. Ez itt a Közel-Keleten egy fajta vicc, az Európai Unió meg az ENSZ, ez egy fajta vicc. Nagyon hasznos, mint a csekkfüzet diplomáciájukat nagyon értékelik a környező országokba, hogy úgy érzik, hogy valami jót kell cselekedniük, akkor jönnek vagy elítélik Izraelt, vagy löknek pár milliót a valamilyen ügyre. Gyakorlatilag abszolút nem értik a konfliktust, nem értik a Közel-Keletet, fogalmuk nincs arról, hogy működik a Közel-Keletet, és van egy komoly probléma, vannak dolgok, amiket nem lehet ideológiából kinyomni. Az, hogy az ön által idézett jelszavak, vagy jelszavaknak sem nevezném őket, ez nem jelent semmit. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy az Európai Unió nem érti a Közel-Keletet, nem érti, hogy működnek itt a dolgok, nem tudnak hatékonyan beleavatkozni a dolgokba. Tulajdonképpen a kérdés nagyon egyszerű. Hajlandó vagy-e idejönni és meghalni értem? Tehát ez a legegyszerűbb kérdés. Az amerikaiak erre hosszú éveken át hajlandók voltak. És azért egy komoly hitele volt az amerikai politikának Izraelbe. Nem Izraelbe, bocsánat, a Közel-Keleten. Mivel senki nem gyanúsítja az európaiakat abban, hogy hajlandók bakancsokat letenni a közel-keleti homokra és meghalni itt a Közel-Keletre, egyébként senki nem veszi őket komolyan. Tehát talán belemehetnénk egy kicsit a Közel-Kelet mai állapotának az elemzésébe is, nagyon érdekes lehet. Talán mondhatnék egy pár olyan dolgot, amit se a Magyar Narancsban, se a HVG-ben nem fognak olvasni. Tehát én azt hiszem, hogy az európai ember abszolút nem érti a Közel-Keletet. A legelemibb szinten nem érti a Közel-Keletet.
Arab Liga, a genfi folyamat, asztanai folyamat, ezek megoldást kínálhatnak? Utolsó kérdésem.
Én azt hiszem, hogy először is nincsen, hogy arabok. Ezt meg kell érteni, nincsen, hogy arabok. Vannak különböző arab országok, de ez a fogalom, hogy az úgynevezett arabok idézőjelbe téve, ez nem egy hasznos kategória, amiben elemezni lehet a Közel-Keletet. Meg kell érteni egy alapvető dolgot. A közel-keleti államok nagy része nem európai formátumú nemzetállam. Kétfajta állam létezik. Vannak törzsi államok, általában törzsi királyságok, ahol rokoni szálak fűzik az alapfelőket az uralkodóhoz, azok általában stabilak. Ott van Szaúd-Arábia, az öbölmenti országok, Jordánia, ezek a stabilabb országok. És vannak sok nemzetű konglomerátumok, amik ilyen mini európai uniók a Közel-Keleten, ez Szíria, Irak, Líbia, ezek az országok, ezeket tulajdonképpen egyetlen dolog tart össze, a diktatúra. A hatalom nyomása tartja össze, ezek ilyen konglomerátumok, amiket csak egy nagyon erős diktatúra tud együtt tartani egy állam formájában, és ahogy ez meggyengül, ezek az államok széthullanak. ezt láttuk Szíriába, ezt láttuk Irakba, ezt láttuk Líbiába. Tulajdonképpen ez volt az arab tavasz következménye, hogy a centrifugális erők felerősödtek, és ezek az államok széthullottak. Na már most, ameddig az Európai Unió ezekben a fogalmakban beszél, mint úgy beszél Szíriáról, vagy Irakról, vagy Líbiáról, mint hogyha egy európai stílus, európai mintai nemzetállam, mint Franciaország, amelyik organikusan képes működni, addig látszik, hogy nem értettek semmit a dolgokból. Tehát ezek nem jelenthetnek megoldást. Még egy észrevételt szeretnénk megtenni. Évtizedeken át a mantrája a külpolitikai szakértőknek úgy Európában, mint az Egyesült Államokban az volt, hogy a közel-keleti kérdés kulcsa az izraeli-palesztin kérdés. Ha ezt megoldjuk, akkor az összes többi kocka helyére esik, és béke és paradicsom lesz a közel-keletből. Most láttuk, nyilvánvaló, hogy ez nem így van. Voltak évek, amikor a palesztin-izraeli rendezés közelebbni látszott, és a válságok tovább dúltak a közel-keleten, és most, mikor nincs semmiféle rendezés, elindult egy békefolyamat azok miatt, az okok miatt, amiket már említettünk, és egy sor békeszerződést írtunk alá arab országokkal, Szudánnal, meg az Egyesült Arab Emírségekkel, és más arab országokkal is, amikről rendeztük volna a palesztin kérdést. Tehát az összes axiomák, minden, amit eddig mondtak, vagy tudtak, vagy írtak elő a témáról, minden helytelen volt, minden téves volt.
Robert Castell izraeli biztonságpolitikai szakértőnek köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt, és ígérjük meg a hallgatóinknak azt, hogy nem beszélgettünk még az amerikai afganisztáni csapat kivonásokról, és erről majd lesz egy következő beszélgetésünk.
Nagyon szívesen, én köszönöm.
Önöknek, kedves hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Benedek Huszár Botond kollégám hozza a legfrissebb híreket, én pedig friss napra készen legközelebb hétfőn jelentkezem a 17 órai híradó után. Legyen szép hétvégéjük. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.